Szép napot mindenkinek, ez a sajátos Pogácsa, gazdasági társadalmi értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai témánk ismét, mondjam úgy, hogy sajnos vagy szerencsére Donald Trumphoz kötődik, mert dobálja be nekünk Donald Trump a témákat, nem győzünk válogatni jobbnál jobb témákból. Hát ugye ebben a Project 2025-ban, amit úgy tűnik, hogy pontról pontra követ Donald Trump, az egyik sarkalatos pont a Panama csatorna fölötti ellenőrzés visszavétele. És mint minden Trumpi bemondásban, itt is van egy olyan történelmi háttér, amit így érdemes egy picit megvilágítani, mert hogy még akár igazság is lehetne abban, amit Donald Trump mond. Persze az elefánt a porcelánboltban effektus ebben az esetben is játszik, és hát nem kéne ajtóstól berontani a házba.
Igen, sziasztok, akár igazság is lehetne benne, de nincsen szerintem, de ezt majd vitassuk meg. És hát igen, azt hiszem, hogy ebben az elkövetkezendő 4 évben Donald Trump tényleg dobálni fogja nekünk itt a témákat. Eddig nem sokat foglalkoztunk Donald Trump-hal, de én attól félek, hogy innentől fogva muszáj leszünk, még a más témákról szeretnénk, és akkor is időnként felfeldob egy olyan témát, amit nem lehet megkerülni. És hát ilyen ez a Panama csatorna kérdés is, hiszen ugye aki követi a híreket, az látta, hogy hát bizonyos területekre Donald Trump csak úgy bejelentette az igényét, ezek közé tartozik, hát ugye híres módon Grönland, amivel kapcsolatban már régen van egy fixációja, ez már az első periódusában is előkerült. Hát az egy dolog, hogy a mexikói öblöt át akarja nevezni, azt legalább nem akarja kisajátítani, de Kanada a másik, ami azért döbbenetes, és hát ugye a harmadik ilyen az pedig a Panama csatorna, ami hát egy nagyon érdekes történet, mert szerintem Magyarországon távol lévén ez a csatorna, a legtöbb ember nem sokat tud a Panama csatornáról, meg ugye általában ezeknek a csatornáknak a szerepéről a nemzetközi kereskedelemben, úgyhogy szerintem egy kicsit van annak haszna, hogyha átnézzük, hogy mi ez, ki építette, mikor építette, miért építette, mi köze ez az amerikaiaknak, és hogy van-e, ahogy te mondtad, van-e bármi létjogosultsága annak, hogy az amerikaiak erre időnként igényt tartanak.
Menjünk kronológiai sorrendben, vagy pedig beszéljük meg érdekességi sorrendben vajon?
Hát szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy ezeknek a csatornáknak mi a szerepe úgy általában, mert hogy szerintem van 3 ilyen kulcsfontosságú csatorna, aztán persze nyilván sokat lehetne még találni így a glóbuszon, de erről olvasván azt láttam, hogy 3-at szoktak kiemelni, az egyik a Panama, a másik a Suezi csatorna, ami ugye szintén egy mesterséges csatorna, mint a Panama is, és hát a harmadik az a Malakka-szoros, ami ugyan nem egy mesterséges csatorna, de hát ezek ilyen, mind a 3 ilyen beszűkülése a nemzetközi tengeri szállítmányozásnak, ami ilyen stratégiai kulcsfontosságú. Nyilván lehetne még a Hormuzi szoros, meg rengeteg egyebet is, de ezt a 3-at szokták kiemelni, hogy aki ezeket kontrollálja, az nyilván nagyon stratégiai helyzetben van, és hát ameddig ezek nem voltak, mert ugye a Malakka az mindig volt, de a mindig Suez és a Panama csatorna nem voltak, hát ugye az első dolog, amit nagyon fontos leszögeznünk egy ilyen beszélgetésben, hogyha nem lett, amíg nem voltak, addig meg kellett kerülni, hát a Suez esetében Afrikát, és a Panama csatorna esetében pedig Dél-Amerikát, ami ugye azért rettentően izgalmas, mert így lehet kiszámolni, hogy mennyit ér egy ilyen csatorna. Tehát amikor díjat szednek ezek az országok, ugye Egyiptom vagy Panama díjat szed azért, hogy itt áthaladjon egy hajó, akkor tulajdonképpen ennek a díjnak a mértékét, hogy ugye, és akkor már rögtön benne vagyunk a sűrűjében, hogy fair vagy nem fair, és mennyit fair szedni, ezt úgy lehet kiszámolni, ez kicsit olyan, mint amikor az ember a Balatonon átmegy ott Tihanynál a kompal, hogy megteheti, hogy nem megy át, ugye próbáljuk a magyar életvilágra lefordítani a világtörténéseit, hogy persze meg lehet kerülni a Balatont kocsival, csak az nagyon sok idő, hogy vonattal pláne, meg hát pénzbe kerül, és akkor nagyjából úgy lehet megállapítani, hogy mennyit ér meg egy hajózási társaságnak az alternatíva, hogy mennyi lenne egyébként, ha meg kéne kerülnie. És akkor mégis már az is előkerült egyébként, hogy olvad az északi sarki jég, hogy már az is egy alternatívává vált, hogy mi van, hogyha az északi sark felé mennek. Szóval, hogy aki ilyen szorost működtet, annak mindig azzal kell számolnia, hogy annyi pénzt kérhet, akkor a díjat kérhet érte, amennyi még megéri időben, pénzben a szállítási vállalatoknak. És hát még egy dolog, amit előkerült, amikor olvastam róla, hogy ezeknek nagyon mások a kapacitásai, tehát hogy mekkora hajó tud átmenni ezeken. Ugye a Malaka szoroson, ha jól értem, akár mekkora hajó át tud menni, mert ez egy természetes szoros. A közepes méretű az a Suez, ott közepes méretű, ott is nagyon nagy hajók, de azért ott van egy felső korlát, és a legkisebb ezek közül a panamai. A panamait is egyébként szélesítették, és akkor vannak ilyen vicces elnevezések, hogy a hajókat besorolják így, hogy Panamax, Suez Max és Malaka Max, tehát hogy melyik hajó melyik csatornán tud átmenni, és ezek közül még így is a bővítéssel is a legkisebb, a legszűkebb a Panama csatorna, mert hogy technikailag nagyon nehéz volt ott megoldani, erről majd fogunk talán beszélni, nagyon nehéz volt ott megoldani, Suez könnyebb volt kiásni, és ezért ott a legszűkebb a keresztmetszet Panamának.
Igen, a legnagyobb nehézséget a Panama csatornánál az okozta, hogy bár rögtön kiderült, hogy ez fantasztikus lehetőség, ugye amikor megérkeztek a spanyolok először oda, hiszen pont az a része az amerikai kontinensnek az, ahol a legvékonyabb, és nagyon könnyű volt ott átszelni, konkrétan szét is bontatta a hajóit az első felfedező, és átvitte, ő volt az első, aki megpillantotta a csendes óceánt onnan, de ugye az volt a probléma, hogy azt nem vették figyelembe, hogy ilyen szintkülönbség van, és ezt végül egy ilyen zsilippes rendszerrel tudták megoldani. Ez volt az egyik probléma. De szerintem azért is érdekes a Panama, és amiket mondtál, nagyon fontos gazdasági problémákat vetnek fel, hogy tehát az északi átjáró is egy állandó probléma volt, hogy azt megkeressék, megtalálják, legyen valami alternatíva, hogyan lehessen arrafele menni. De hogy sokkal bonyolultabb, tehát az, hogy mondjuk a Suez kiesik, azt látjuk és tapasztaljuk napjainkban, ugye a húsziknak a folyamatos támadásai miatt bizonytalanná vált egyes.
Meg amikor keresztbe állt az Evergreen hajó.
Meg amikor keresztbe állt, így van, de hogy itt az egyik az egy tudatos gazdasági döntés hajótársaságoktól, amikor azt mondják, hogy inkább kalkulálnak a plusz díjakkal, ami üzemanyagban, időben plusz díj, és ez beépül azokba az árukba, amik megérkeznek, mint hogy veszélyeztessék azt, hogy ott bármiféle gond lehet belőle. Ugye amikor a hajó keresztbe állt, akkor konkrétan már sorban álltak a hajók, tehát nem tudtak tovább menni, onnan még visszahajózni és körbe menni. Ez nem volt benne a pakliban. Most el tudják dönteni már induláskor, hogy körbe mennek inkább. De Amerikánál ugye ez sokkal bonyolultabb sztori, és az tényleg adja magát, hogy egész egyszerűen azon a pici földnyelven, ami ott összeköti Észak- és Dél-Amerikát, ott könnyen át lehet siklani.
És ha már megemlítetted a Huthikat, akkor ugye akiket mi tulajdonképpen, hát leginkább egy ilyen etnikai terrorista csapatnak tartunk, ugye ott abban a térségben még egy másik veszély is van, és ezek a kalózok, tehát ugye a szomáli térségben a kalózok nagyon veszélyesek. Erről meg az jutott eszembe, hogy amikor egyébként Panama stratégiai fontossága először előkerült, akkor kik voltak ott a kalózok? A britek. Tehát, hogy ma már ez ugye elfelejtődött, és úgy van a fejünkben, hogy a dicsőséges angol birodalom, a királynő, stb. De az időtájt a karibi térségben bizony a britek és a hollandok voltak a kalózok, Sir Francis Drake, és ugye...
A királynő kalóza, ugye, aki kitüntetést kalóza, kapott, mind igen, azért, igen, hogy az armadát megtizedelve javakat hozott a koronának, de hát akkor mi voltunk a jó fiúk, ők meg a rossz fiúk, ez mindig így van.
Karib-tenger kalózai.
Folytassuk innen, mert szerintem oda-vissza kéne menni, hogy hogy volt az eleje ennek az egésznek, mik voltak a problémák, van magyar vonatkozása, meg eleve nagyon érdekes, és ezt szerintem azért jó páran tudják, hogy maga a panamázás kifejezés, ami nem túl pozitív kifejezés, az is innen származik, úgyhogy a Panama csatornával foglalkozunk, a Donald Trumpi Project 2025 egyik célpontjával.